valók voltak, és az ottani énekes volt ez a Mark Lanegan nevű fickó, aki utána szólóban folytatta tovább, és egy ideig volt egy Queens of the Stone Age nevű zenekarnak is tagja. Én vagy 10-szer láttam, szegény, ő elhunyt tavaly előtt, vagy két, nem tudom, 2 éve talán, nem tudom pontosan, tehát az elmúlt években hunyt el, 50, na baromi fiatalon, 50-valahány évesen, és úgy, mint, tehát miután már nem zenekarban, hanem szólóként folytatta, én rám hatalmas hatással voltak a lemezei, egy picit ilyen Tom Waits-es orgánummal rendelkező, leginkább talán a Nick Cave zenéjére, ez a depresszív, picit ilyen melankolikus, ilyen picit ilyen blueshoz húzó. Igen, ezekhez a zenékhez tudnám hasonlítani a Lanegannek a zenét, és hát ugye...
Most neki a gitárossága, vagy a zeneisége volt az érdekes volt. Énekes volt ráadásul. Akkor inkább a zeneisége.
A zeneisége, igen.
De akkor ez igazából egyfajta tisztelek is az egész zenei társai előtt is, nem?
Az ő zeneisége?
Mert hogy ilyen társakkal ilyen zenét hoztak össze, önmagában ez az, ami megfogott téged esetleg.
Hát engem inkább az fogott meg, hogy amikről énekel, tehát ez ő heroin függő volt hosszú éveken keresztül. Elolvastam a könyvét, ami egyébként most jelent meg magyarul nemrég. Én még angolul olvastam az önéletrajzát. Hát én ezt nem tudtam, de ő eljutott addig a szintig, hogy hajléktalan lett. Tehát ő hírességből, köszönhetően ugye az állandó drogozásnak és alkoholizmusnak, ő az utcán kötött ki. És majd a Nirvana, az elhunyt, vagy megboldult Nirvana énekes Kurt Cobainnak a felesége, a Courtney Love, ő is zenész volt, tehát a feleség is ugye egy ismert amerikai zenész volt, ő fizette be egy rehabra, ha jól tudom, ezt az énekest, a Lanegant, és ott szedték, tehát ott kikupálódott ki, és kezdett új életet, és ekkor jelentek meg ezek a szólólemezek, amik így hatalmas hatással voltak rám.
Okay.
A dalokra is nyilván.
Most úgy látom, igazi rockot játszol önmagában. Most ez egy tudatos választás, vagy ez egyetlen vérből jövő, ösztönös?
Ez ösztönös szerintem.
Ösztönös.
Nincs terv mögött.
Akkor más irányban nem is mozassak ebben a rockos irányban.
Én nagyon sok fajta rockzenét szeretek, tehát hogy nem csak ezt, amit ugye, amit hall az ember, hogyha az én lemezemet fölteszi. Rám rengeteg zene volt hatással eddig is, tehát a klasszikustól kezdve a progresszív rockig nagyon sok minden.
Na most úgy látom, mint hogy ezt a lemezt ilyen bakeliten, vagy hogy mondják ezt most inkább?
Vinilen? Vinil, bakelit, igen.
Hogy mondják, de
kijött bakeliten, meg. És megjelent.
Most ennek milyen megfontolásból történt ez így?
Én gyűjtöm a CD-ket is, meg a bakelit lemezeket is, tehát hogy a digitális zenehallgatási szokások mellett hódolok ennek a gyűjtő szenvedélynek is, és én úgy érzem, hogy szerintem az igazi zenehallgatás az az, amikor megadja az ember a módját, hogy rászánja az időt, fölteszi azt a lemezt, nem másra figyel, nézi a borítót, picit így elmélkedik ezen, esetleg a szöveget olvassa közbe, tehát kell tudni szerintem a minőségi zenehallgatáshoz végighallgatni úgy egy albumot, hogy ott van a kezedben hozzá az artwork is. Tehát a grafikai.
Igen, ez teljesen igaz. Igen. Könyvot olvasni, és úgy, hogyha ember bele tud merülni.
Igen, igen, igen.
Külvilág kizárva, akkor
nagyon, ez tényleg olyan, mint egy könyv, amit nem lehet úgy olvasni, hogy nem dedikálja a figyelmét teljesen neki az ember.
Ezt a Bigfoot Preston című lemezt, gondolom, szóló lemezet, de gondolom nem egyedül csináltak. Kik vettek még részt benne?
A lemez nagy részét azt én játszottam, tehát a dalok nagy részét én játszottam föl, de valóban voltak zenésztársak, tehát volt dobos, volt egy vendéggitáros, volt basszusgitáros, és még vendégénekesek és billentyűsök. Név szerint vagy rá kíváncsi?
Csak a gondolat, nem kritikus.
Jó, hát elmondom, mert hogyha hallgatják, akkor innen is üdvözlöm őket, és nagyon-nagyon nagy köszönet, hogy segítettek ennek a lemeznek az elkészítésében. A dobos Markó János volt, a meghívott gitáros és basszusgitáros, ez egy testvérpár, Hajba Áron és Hajba Imre. A vokalisták közül a férfi vokált Balázs Bence barátom követel, illetve a női vokálokat az én énektanárom Tréger Lili és az ő egyik tanítványa Muzsnyai Márti énekelték föl a lemezre, illetve még olyan arcok közreműködtek, mint annak idején Fortissimo fúvós szekcióból ismert Kuna testvérek, Kuna Marci és Kuna Gyula, illetve Koltai Kurszán szerintem elég sok mindenkinek ismerősen csenket a fülébe, ő zongorázik a lemezen. Ő is rengeteg magyar zenekarnak a tagja volt, és most is tagja, tehát egy zseniális zenész. Mindenki zseniális hangszeres zenész, és nagyon jó barátom. Ez volt az első olyan lemez, ugye, ami lényegében tehát nem csapatban készült, hanem én írtam az összes dalt. Ugye itt azt szerettem volna, hogy szóljon, amit a fejemben hallok, és ők ebben abszolút partnerek voltak. Tehát, hogy abban voltak partnerek, hogy nem kellett együtt ötletelni, itt nem együtt alkottunk, ők eljátszották a kis részüket, tökéletesen megoldották, amire én gondoltam, és nagyon hálás vagyok nekik.
Akkor most hallgassunk meg egy nótát, a Carnivale címűt.
Így van.
Poligon. Hogyan lettek a gyermekeikből művészek, sztárok, milyen eredményeket értek el? Elemzések keddenként 18 órakor. Sok esetben hallom, hogy sok muzsikus otthon maga készíti a felvételeit a saját kis házi stúdiójában. Ez a lemezet, ami most megjelent, ez nem házi stúdióban készült?
Nem házi stúdió. Hát, na, az igazsághoz az hozzá tartozik, hogy részben ennek egy, igen, egy része ennek házi stúdió, nem, otthon készült, inkább így mondom, de nyilván ez a stúdióban állt össze, és az utómunka is rendezőzenei stúdióban készült. Hát a dióhéjban összegezve a munkafolyamatot, akkor elmondom. Ugye szerintem ez a Covid lezárásoknak a hozadéka, hogy nagyon sok zenész ugye bezártva otthon ül, megrendeltek egy profi laptopot, egy nagyon jó hangkártyát, amivel már olyan, amiben már egy olyan konverter van, most nem akarok nagyon szakmailag belemenni, de te úgyis értesz hozzá, egy olyan AD konverter van, ami már lehetővé teszi azt, hogy profi minőségben rögzítsél otthon.
És ezek elérhető áron megkaphatók ma már?
Most már elérhető áron ott, igen, ott vannak, és hogyha ez megvan a megfelelő hangszerarzenál, akkor tudsz rögzíteni. És hogy egy picit beleásod magad ebbe az, a felvétel, tehát hogy ugye a digitális, ez a DAW, nem is tudom minek a rövidítése, de hogy a
Digital Audio Workstation.
Workstation, igen, tehát a stúdió programokban, hogy a kezelésébe beleásod magad, kicsit kitanulod, akár autodidakta módon, mert tele van a YouTube tutorial videókkal.
Tele van tutorial, akkor igen.
Akkor ugye az ember ugye otthon ült, és ezt megtanulta. Hazudnék, hogyha azt nem stúdióba készül, a gitárokat otthon vettem föl vonal szinten, tehát egy vonaljelet rögzítettem ezzel a hangkártyával, ami tök jó minőség lett, és egy úgynevezett reamping, tehát reamp technológiával vettük föl a stúdióba. Az azt jelenti, hogy én elvittem a sávokat a stúdióba, ők lejátszották egy erősítőbe, azt fölvették ugyanúgy mikrofonon keresztül, és lényegében a gitár cuccon keresztül lett fölvéve a vonaljel. Tehát így rögzítettük. Ugye ezzel rengeteg pénzt és időt spórolunk meg, mert nem az van, hogy az ember lemegy a stúdióba, és akkor ott tízszer kell egymás után játszani mindent, nem. Egyszer elhozod azt, amit jól rögzítettél otthon, átjátszuk erősítőn, fölvesszük mikrofonnal, megy be a pultba, vagy az ottani digitális workstationbe, ugye ez a programba, és akkor utána nyilván a dobot azt élőbe kellett fölvenni, meg az éneket, tehát ezt nem lehet otthon megcsinálni, meg lehet egy dobot írni otthon, de nem lesz olyan szerintem a hangzás, teljesen.
Ez már ízlés dolga.
Igen, ízlés dolga, én az élő dobot részesítem előnybe.
És akkor elkészült a felvétel, igen. És tudom, kiküldtétek az USA-ba masteringre.
Hát
mi volt az oka?
Kezdjük onnan, hogy először ugye azért a keverés az itthon zajlott, tehát a mastering történt igen. Az USA-ba. A keverést azt egy nagyon jó barátom, egy remek hangmérnök, Garcia Szabolcs barátom készítette el az itthoni stúdiójába. Amint megvolt a keverés, már az Ózomama utolsó lemezét is kiküldtük Amerikába a keverni és maszterelni, most csak maszterelni küldtem ki ezt a saját anyagomat, a Light Up My Darkness lemezt, és az volt az oka, hogy az a srác, akivel már dolgoztunk korábban mastering, hogy mondják ezt az engineer, mastering specialista, vagy szaki, fogalmazzunk így, tehát a masteringes emberke Amerikába.
Maszterelő hangmérnök.
Maszterelő hangmérnök, rendben. Olyan hangzás, tehát úgy annyit hozzá tudott adni a hangzáshoz, mint hogyha egy hangszóróról levennél egy pokrócot. Most ehhez tudom hasonlítani. De ezzel nem azt mondom, hogy a keverés rossz volt, tökre megállta az is a helyét, gyönyörűen megcsinálta a Szabi, viszont még olyan szépen összehúzta a kevert anyagot a master, amit ez az amerikai fickó csinált, hogy mivel már az előző lemezen, amin játszottam, az előző zenekarommal, ott is ő dolgozott a végterméken, úgy gondoltam, hogy megéri nekem azt a pénzt rászánni, ami zárójeles megjegyzésem olcsóbb volt, mint hogyha itthon masztereltettem volna. Ezt sokan nem hiszik el nekem, de tényleg. Tehát, hogy működött, hogy kiküldöd a fájlokat, megcsinálja, visszaküldi, leokézod, és fizetsz érte egy olyan összeget, ami abszolút nem volt a hazai
nem volt melbevágó akkor.
Igen.
Jól van. Közben nézegetem a feljegyzéseimet,
nyugodtan,
hogy melyik kérdése jöjjek még elő. De most leginkább meghallgatunk egy másik dalt. Ez lesz ez a címadó dal a lemezednek, a Light Up My... Hogy is van darkness. A címe?
Light Up My Darkness.
Light Up My Darkness. Hát, az jobb, hogy mindig megvilágítja az ember.
Up our eyes and cure.
Most jelent meg a lemez. Mikor lesznek legközelebb koncertek, és hol?
Jövő hét szombaton, március 22-én lesz a lemez bemutató koncertünk, a Muzikum nevű, Muzikum Bistro pontosabban ez a neve, klubban. A
Nemzeti Múzeum mellett.
Így van, Múzeum utca. Eltéveszthetetlen, hogyha arra járul.
Igen, párszor már voltunk egy-két programon, és ez érdekes volt. És most ugyanaz a csapat, aki a lemez készítésében részt vett, az adja össze most a stábot?
Igen, a basszusgitáros kivételével, mert a Hajba Imi elfoglalt volt. Szerintem valami dolga volt már a főzenekarával, és ha jól tudom, akkor ezért nem tudott részt venni. Más lesz a basszusgitáros.
És milyen néven szerepe? Bigfoot Preston néven fogtok felépni?
Bigfoot Preston néven megyünk, igen.
Nagyon jó. Most tekintsünk kicsit messzebbre. Van már elképzelés arról, hogy mi leszel, hogyha nyugger leszel?
Ha nyugger leszel? Hát remélem jövök hozzád egy ilyen rádióadásra megint, és beszélgetünk.
Hát életfogytig muzsika, azt tervezed?
Hát, mivel én sajnos nem vagyok egy tipikus karrierista személyiség, én a zenét nem fogom tudni mellékvágányra helyezni, úgy gondolom, hogyha már 46 évesen itt ülök, és egy lemezről beszélgetünk, ami most jött ki, és a saját lemezem, és baromi boldog vagyok, pláne, hogy egy magyar kiadónál ki tudtuk ezt hozni. Nem hiszem, hogyha ennyi idősen nem tudtam, most úgy mondok, beleunni ebbe a dologba, akkor ezt én nem fogom szerintem ezt mellékvágányra helyezni, ezt a passziómat, vagy ezt a szeretetemet. Nyilvánvalóan tudatában vagyok az, hogy én nem ebből élek most sem, és nem is ebből fogok valószínűleg megélni, de a zene mindig is ott lesz. Tehát, hogyha nem siketülök meg, vagy nem vesztem el az ujjaimat, akkor remélem, hogy ezt nagyon hosszú időn keresztül tudom még csinálni.
Most hallottam a hírt, hogy a Led Zeppelin újra összeáll egy valami nagyobb koncert erejéig.
A Black Sabbath, nem?
Nem, a Led Zeppelin. Led Zeppelin? És a John Bonhamnek a fia. Az ifjúban nem lesz a dobosuk.
Remek
dobos. Aki szintén remek dobos, igen. Na, de mi körülbelül el is tudtunk odáig, hogy elfogyott a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm Gavar Antásnak, hogy bejött hozzám a stúdióba.
Én köszönöm.
Én búcsúzóval még lejátszuk a My Jerusalem című nótátokat. A hallgatóidnak pedig azt mondom, hogy sziasztok, találkozunk egy hét múlva.
Sziasztok.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.